9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A NATO brüsszeli védelmi miniszteri értekezletén megerősítést nyert, hogy Magyarország kimarad a NATO ukrajnai szerepvállalásából, közölte Facebook oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett, lojális és megbecsült szövetségese a NATO-nak. A miniszter szerint nagyon fontos, hogy a NATO megőrizze védelmi jellegét. Ezért is tartja kiemelt jelentőségűnek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Jens Stoltenberg NATO főtitkár abban állapodtak meg, hogy Magyarország kimarad abból a szerepvállalásból, amelyet a NATO az ukrajnai háborúhoz kapcsolódóan akar 31 ország részvételével megtenni. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és frakcióvezetője, valamint Magyar Péter, a Tisza párt alelnöke pénteken Budapesten tárgyalt a párt képviselőinek az EPP, azaz az Európai Néppárt frakciójához történő csatlakozásáról, valamint az Európai Parlamentben való együttműködési lehetőségekről. Azt írták, hogy a Tisza párt képviselői az EPP frakció jövő heti ülésén megerősítik belépési szándékukat, amelyet a frakció elnöke támogatólag fog döntésre előterjeszteni. A közlemény idézi Magyar Pétert, aki azt mondta, hogy a Tisza párt konstruktív, a magyar választók érdekeit képviselő módon fog dolgozni a néppárti frakcióban és az Európa Parlamentben, hogy a lehető leghamarabb lezáruljanak azok az eljárások, amelyek akadályozzák az Európai Uniós támogatások Magyarországra érkezését. A főpolgármester választás érvénytelen szavazatainak ellenőrzése után Karácsony Gergely nyerte meg a választást 41 szavazattal. Derült ki a Nemzeti Választási Bizottság péntek esti ülésén. Ennek ellenére akar új választást Karácsony Gergely, aki a Nemzeti Választási Bizottság épülete előtt tartott demonstráción követelte azt, miután újra számolták a főpolgármester választás szavazatait. Karácsony Gergely az újraszámolás számára kedvező eredménye ellenére kitart az elhatározása mellett, mert az egész folyamat végtelenül manipulatív politikai félrevezetésekkel, trükkökkel, lehallgatásokkal teli volt állítása szerint. Karácsony Gergely elmondta, arra készülnek, hogy jogorvoslati beadvánnyal fognak élni az újraszámlálással kapcsolatban, és kérik új választás kiírását. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács miniszteri bizottsága aggodalmának adott hangot pénteken amiatt, hogy véleménye szerint nem állnak rendelkezésre hatékony jogorvoslati lehetőségek a hosszadalmas jogi ügyek esetében Magyarországon. Így sürgették a magyar hatóságokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a túlzottan elhúzódó jogi eljárások által érintettek kárpótlására. A strasbourgi közleményben a miniszteri bizottság sürgette a magyar hatóságokat, hogy adjanak konkrét ütemtervet a közigazgatási és büntetőjogi jogorvoslati eljáráshoz. Továbbá felszólították Magyarországot, hogy találjon olyan megoldást, amely biztosítja, hogy az emberi jogi egyezmény hatálya alá tartozó valamennyi polgári eljárás jogorvoslattal rendelkezzen. A Földközi-tenger keleti medencében jelentősen január és május között 103%-kal emelkedett az illegális bevándorlás. Ez főként Görögországot és Ciprust érinti a migrációs útvonalon, közölte az Európai Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége, a Frontex. A Varsói Központú Uniós Ügynökség jelentése szerint a Földközi-tenger keleti medencéjének migrációs útvonalán májusban 4160 illegális migránssal szemben intézkedtek a nemzeti hatóságok. A migrációs adatok legjelentősebb 303%-os növekedéséről a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek hatóságai számoltak be. Itt az év első 5 hónapjában több mint 17.900 ember szállt partra illegálisan.
Az időjárásról.
Megterhelő lehet a következő napokban a hőhullámot megelőző nagy hőingás. A folytatásban az ország nyugati felén kétharmadán megnövekszik a felhőzet. A Dunántúl északnyugati, északi részein elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 12 és 16 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a szerbiai önkormányzati választásokkal foglalkozunk majd, leginkább a vajdasági magyarok szempontjából nézve. Vendégünk Tóth Szilárd János politológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa.
Trend az azért elég világos, az, hogy a VMS lassan, de biztosan veszíti a pozícióit hosszú távon. Ez nyilván elsősorban a demográfiai folyamatok miatt van, ugye a magyaroknak az aránya és a száma is ugye lassan csökken, emiatt főleg egyébként a kivándorlás tehető felelőssé, ami ugye a 2010-es magyarországi állampolgársági törvény után kapott igazán lendületet, tehát hogy óriási mértékű most már kivándorlás, mert az emberek ugye a magyar papíroknak a birtokában mennek rögtön nyugatra, és azért ez egy pokolian kihat a VMS-nek a szavazó bázisára.
Ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Önkormányzati választásokat tartottak Szerbiában. Mit jelentenek az eredmények a vajdasági magyarok szempontjából? Hol nőtt, hol csökkent, vagy hol stagnált a Vajdasági Magyarok Szövetségének támogatottsága? És egyáltalán hogyan is működik a szerb választási rendszer? Tóth Szilárd János politológussal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársával beszélgettünk.
Mielőtt az eredményekre rátérnék, néhány magyarázó technikai kérdés, hogy a magyarországi hallgatók ezt jobban el tudják különíteni. Például kezdjük azzal, hogy ha jól értem, akkor például nincs Belgrádot kivéve, nincs külön polgármester választás, hanem hogyan dől el, hogy ki lesz egy település, egy város polgármestere?
Önkormányzatokban listák indulnak, és ezeknek a listáknak a vezetőit választják polgármesternek, de nyilván ez mindenféle alkuknak a lehetőségét is kinyitja, tehát hogyha a koalíció köteles az új városi vezetés, akkor előfordulhatnak olyanok, hogy a kisebbi koalíciós partner kapja meg a polgármesteri széket, ha bár ez ritka, jellemzően az van, hogy a győztes pártnak, pártlistának a lista vezetője lesz a polgármester.
Tehát akkor ez nem kötelezettség, csak inkább egy szokás jog, hogy a gyártás párt lista vezetője lesz valószínűleg a polgármester.
Így van.
És mit jelent az, hogy Szerbiában van ilyen tisztség, hogy képviselő testület elnöke, például Szabadka esetében eddig Pásztor Bálint volt, aki ugye az édesapja halála után őt megválasztották a VMS elnökének, tehát ez nem polgármesterség, hanem ez micsoda, hogy képviselő testület elnök?
Hát ezt nagyjából úgy képzeljük el, mint ahogy Magyarországon a parlamentben a házelnöknek a tisztségét. Ugye minden városban van városi képviselő testület, és ennek a városi képviselő testületnek úgymond van egy elnöke, akinek hasonló jogkörei vannak a városi tanácsnak a szintjén, mint amilyen jogkörei Magyarországon a parlament szintjén a házelnöknek van. Ez nyilván egy másodlagos hatalmi pozíció, bizonyos befolyással jár, ezt jellemzően neki kisebbik koalíciós partner szokta megkapni, de természetesen a legbefolyásosabb pozíció a polgármesteré. Tehát Szabadkán például valóban ez a hatalmi leosztás eddig is az volt, és valószínűleg a jövőben is az lesz, hogy a haladó párt, aminek most ez a választás értelmében abszolút többsége van, ők fogják adni a polgármestert, és a kisebbik koalíciós partner, ami ebben az esetben Novajdasági Magyar Szövetség lesz, ők fogják adni várhatóan a VKP elnöki tisztségét.
És még egy elméleti kérdés, hogy a magyarországi rendszerrel össze tudjuk hasonlítani, mennyire arányos a szerbiai önkormányzati választás a mandátumok kiosztása szempontjából?
Az egész választási rendszer Szerbiában teljesen arányos, tehát az önkormányzati és az országgyűlési is listák indulnak, és ezek a listák a megszerzett szavazatnak az arányában szereznek mandátumot a parlamentben, és ugyanúgy ezeknek arányában szereznek pozíciókat az önkormányzatokban.
És ezt elemzőként egyébként egy igazságos rendszernek tartod, vagy modellnek tartod, vagy mit gondolsz erről?
Hát nyilván mind a kettő rendszereknek vannak maguk előnyei. Ugye az a rendszer, amiben helyi, tehát amiben például a parlamenti mandátumoknak egy részét, azokat ugye egyéni választói körzetek szerint osztják el, mint hogy Magyarországon is van, ugye picit több, mint a mandátum, parlamenti mandátumoknak a felét ilyen, ugye LVK-ban győztes jelöltek kapják meg. Ennek ugye a logikája az lenne, hogy a pártok ne kizárólag úgymond országos ügyeket képviseljenek, hanem minden körzetnek meglegyen a maga jelöltje, aki úgymond a parlamentben a saját körzetének a helyi ügyeit képviseli. Ez lenne az elmélet. Valójában természetesen Magyarországon is látjuk, hogy ennek olyan nagyon sok realitása nincsen, mégpedig azért nincs, mert ugye ezekben a parlamentekben, akár a szerbben, akár a magyarban, de hát a legtöbb európai parlamentben ugye a párt frakciókban frakciófegyelem van, ahogy a frakció vezetői, vagy hát ugye a pártvezetés eldönti, hogy szavazni kell, úgy szavaz általában az egész frakció. Ugye ahol ennek valójában jelentősége van, az inkább ezek az angol száz politikai rendszerek. Amerikában van jelentősége, Nagy-Britanniában van jelentősége, ahol van egy nagy hagyománya és kultúrája a helyi képviseletnek, annak, hogy a parlamenti képviselők csak ugyan ugye, helyi ügyeket képviselnek a parlamentben. De Szerbia és Magyarország, vagy Magyarország esetében ennek igazából nagyon sok relevanciája nincsen. Szerbiában még ugye nincs ez az intézmény, hanem teljesen arányos a választási rendszer.
Oké, köszönöm szépen, és akkor forduljunk rá az eredményekre. Kezdjük Vajdasággal, és elsősorban a fókusz legyen a magyar eredményeken. Hogyan értékelnéd magyar nemzetiségi szempontból, és most kifejezetten nem így kérdezem, hogy VMS szempontjából, mert az önkormányzati választásokon azért jobban megjelennek más politikai szereplők is, akik mondjuk az országos nagy politikában nem tudnak labdába rúgni. Szóval milyennek látod az önkormányzati választás végeredményét?
Magyar szempontból? Hát ez kérdés, hogy mit jelent az, hogy magyar szempontból szemlélni az eseményeket. Ugye a kisebbségi magyar pártok azok természetesen mindig arra hivatkoznak, hogy ők az egyetlenek, akik a kisebbségnek a sajátos igényeit, érdekeit meg tudják jeleníteni, akár a törvényhozásban, akár az önkormányzatokban. Na most érdekes, hogy ugye a magyar közösség esetében hát kérdéses az, hogy ezt mennyire látják így ténylegesen. Tehát az utóbbi években egy lassú elmozdulásnak lehetünk a szemtanúi, abban a tekintetben, hogy milyenek a választási, szavazási szokásai a vajdasági magyaroknak. Korábban, 10 évvel ezelőtt még mindenképpen az volt a bevett szisztéma, hogy a vajdasági magyar választópolgároknak a nagy többsége, nagyjából 2/3 szavazott valamelyik etnikai magyar pártra, ez jellemzően a VMS volt, de volt egy kis arány, aki másik magyar pártra szavazott, például a VMDK-ra vagy a VMDP-re, ez egy elenyésző számú lakosság. Alapvetően a déli önkormányzatokból és néhány tiszamenti önkormányzatból, de a többség, mondom, ez a kétharmad nagyjából a DMS-re szavazott, és aztán volt másik egyharmad, akik pedig ugye a 2012 előtti kormánypártok valamelyikére, ezekre a liberális és baloldali pártokra szavazott. Na most abban az időben ugye az elemzői konszenzus nagyjából az volt, hogy ezt az magyarázza, hogy azok a magyarok, akik nem etnikai alapon szavaznak, azok úgymond ideológiai alapon szavaznak. Miért? Azért, mert azokat a pártokat támogatják, amikről föltételezik, hogy a kisebbségi érdeke, kisebbségi igényekkel szemben legalább valamennyivel receptívebbek. Tehát nem a jobboldali nacionalista pártokra, mert ezekre gondoltuk akkor, nem elvárható, hogy ezek a kisebbségnek a sajátos igényeit valamennyire is képviseljék. Most 2012 után egy lassú átmenet ment végbe, ami tart mind a mai napig. És ez pedig az, hogy az a nagyjából kétharmad, aki eddig is etnikai alapon szavazott, az továbbra is etnikai alapon szavaz. Viszont a maradék megszűnt igazából ezekre a baloldali és liberális pártokra szavazni, és most már ugye a jelenlegi uralkodó kormánypártra, állampártra, ugye a szerb haladó pártra szavaz, ami egy jobboldali, egyesek szerint mondjuk rá, hogy populista párt. Ez legalábbis kérdéseket vet fel a korábbi szavazási szokásokkal kapcsolatban. Tehát, hogy fölmerül a kérdés, hogy vajon nem az inkább a helyzet, hogy azok a magyarok, akik korábban sem etnikai alapon szavaztak, azok talán nem ideológiai alapon szavaztak, hanem egész egyszerűen arra, aki az aktuális inkumbens, az aktuális kormányzó párt. Mert a jelek szerint tényleg semmi jelentősége nincs annak, hogy az aktuális kormánypárt ilyen ideológiai beállítottságú, hanem egész egyszerűen az, hogy ők az aktuális kormánypárt, ez már önmagában bevonza a magyar szavazókat. Lényegében a baloldalra szavazó magyar réteg az utóbbi 10 évben elolvadt. Ennek a folyamatnak van egy különös sajátossága az utóbbi években, ami viszont nem összehasonlítható a 2012 előtti helyzettel. És ez pedig az, hogy a vajdasági magyar párt, ugye a legnagyobb vajdasági magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, amely igazából a megalapítása óta, de ugye a 2001-es rendszerváltás óta mindenképpen a mindig korrekt viszonyt ápolt az aktuális kormánypárttal, amikor ez a baloldala volt, akkor a baloldallal, amikor most jobb oldal van, akkor jobb oldallal. Ennek a mértéke változott. Tehát ugye 2012-ig, ameddig baloldali kormányok voltak Szerbiában, addig a VMS alapvetően pragmatikus szövetségi viszonyban volt a kormánypárttal. Az önkormányzati szinten is, az országgyűlés szintjén is együttműködtek, de semmiképpen sem olvadt össze ezekkel a pártokkal. Na most, ami 2012 óta történik, az más. 2012 óta, és különösen 2014-5-6 óta a Vajdasági Magyar Szövetség és a mostani szerb kormánypárt közti szövetség az sokkal szorosabbá vált, mint amilyen szoros valaha is volt a szövetség, ugye a régi baloldali kormánypártokkal. És ugye ez valójában a VMS-nek most már látjuk, hogy közép és hosszú távon veszélyes. Mert ugye, hogyha a vajdasági magyar szavazók azt látják, hogy a kisebbségi igények, a kisebbségi érdekek, és igazából bármilyen politikai kérdésnek a szintjén a VMS nem mond lényegesen mást, mint amit az aktuális kormánypárt mond, és ráadásul minden létező fórumon maximálisan együttműködik velük, akkor ugye egyre inkább kérdésessé válik az, hogy de hát akkor mi értelme a VMS-re szavazni? Hogyha a VMS gyakorlatilag a haladó pártnak, ugye a szerb nagy kormánypártnak, a szatellit pártja, és nem igazán látszik az, hogy lenne bármiféle autonómiája, és kínálna bármi mást, ugye a aktuális kormánypárttal szemben, és megint csak ellentétben azzal, ami 2012 előtt volt, amikor voltak különbségek ugye az aktuális kormánypárt és a VMS politikája között, és voltak kisebb-nagyobb konfliktusok is. Most, amikor ezek a konfliktusok nem láthatóak, akkor a vajdasági magyar szavazópolgár egyre inkább azt látja, hogy a VMS-re leadott szavazat az ugyanazt jelenti, mint hogyha a haladó pártra adná le a szavazatát. És éppen ezért egyre nagyobb azoknak a vajdasági magyaroknak a aránya, akik már nem a VMS-re szavaznak, hanem valamelyik szerb pártra, jellemzően a jelenlegi domináns szerb kormánypártra, a haladó pártra. Ez olyan községi önkormányzatokban látszik különösen, mint Kanizsa, ahol a magyaroknak az aránya 90% körüli, hát 26-7% a haladó pártra szavaz. És sorolhatnék más önkormányzatokat is. Az, hogy a VMS ennyire szorosra fűzte a kötelékét a haladó párttal, ez most már látjuk, hogy hosszú és középtávon a szavazó bázisát veszélyezteti. Egyelőre nem katasztrofális a helyzet, mert azért továbbra is azt látjuk, hogy a magyar szavazóknak a döntő többségét a VMSZ meg tudja szerezni, de egyre inkább növekszik azoknak az aránya, akik most már direktben a haladó pártra szavaznak, megint csak azért, hogy nem látnak lényegi különbséget a kettő között.
Ehhez kapcsolódóan két kérdés. Az egyik, hogy egyébként az a fajta koalíció, ami a szerb parlamentben megvan, a haladó párt és a VMSZ között, az a helyi önkormányzatokban is megvan-e? És talán ez összefügg azzal, ezért engedj meg két kérdést egyszer, hogy egyébként a vajdasági településeken a szerb haladó pártban vannak-e magyar képviselőjelöltek? Tehát azért szavaz-e mondjuk egy kanizsai magyar a szerb haladó pártra, mert egyébként ezt a pártot kedveli, vagy azért, mert egyébként ott van benne az az XY, akit ő ismer a szomszéd utcából, és ő szeretné, hogy ő legyen a képviselő.
Ez összetett a kérdés. Ugye egyfelől igen, a VMS, mind az országgyűlés, illetve a népképviselőház, mind pedig az önkormányzatok szintén messze menően együttműködik, ugye a haladó párttal. Másfelől viszont igen, valóban arról is van szó, hogy a haladó pártnak a KDR állománya a magyar többségű önkormányzatokban az jelentős rész valóban magyarokból áll össze. Ezeknek egy részét egyébként olyanok alkotják, akik korábban valamelyik másik szerbben működtek. Mondnak egy érdekes példát erre, itt van Adának az önkormányzata, aminek ugye mindenkori polgármestere Bilicki Zoltán nagyon régóta vezeti ezt a várost. Ugye ő régen még ugye a szerb baloldalnak a színeiben vezette a város, de miután a szerb baloldalnak a csillaga leáldozott, Bilicki Zoltán átállt ugye a szerb jobb oldalhoz, most is ugye a szerb haladó pártnak a tagja is annak színeiben szerez többséget, óriási többséget egyébként, de hát nyilván őre alapvetően nem azért szavaznak, mert a haladó pártnak a képviselője, hanem azért, mert egyike azoknak a helyi kádereknek, akiket a haladó párt tudott rekrutálni. Egyébként ez egy érdekes dolog, és talán ebben van is eltérés a ugye Fidesznek és például a szerb haladó pártnak a működése szempontjából. Én úgy látom, hogy a szerb haladó pártnak a vidéki káderállományának a kijelölése kevésbé centralizáltan megy végbe, mint Magyarországon. Tehát, hogy a szerb haladó párt valójában 2012 óta módszeresen azt csinálja, hogy a sikeres helyi polgármestereket és helyi vezetőket, akik korábban más pártoknak a színeiben indultak, például a szocialisták színeibe, azokat lassan rekrutálja maga számára. Tehát, hogy fölveszik ezekkel a kapcsolatot, ezekkel a sikeres helyi vezetőkkel, tesznek nekik egy ajánlatot, és ezek a polgármesterek egész egyszerűen átülnek a haladó párthoz. Ez nem ritka, egyáltalán nem ritka. Bilicki Zoltán egy esete ennek a sok közül, de Dél-Szerbiában is nagyon sok ilyen van. És végül hát a harmadik ok arra, hogy miért szavaznak ekkora növekvő arányban ugye a magyarok a szerb pártokra, az ugye az, amit az imént mondtam. Azért, mert valójában nem látják a különbséget a két ajánlat között. Tehát ugye a VMS számára ez egy valójában a kezdetektől fogva egy kockázatos stratégia volt. Ugye ők beláthatták 2012 után, és szerintem Pásztor István, ugye az akkori VMS vezető ezt be is látta, hogy itt most egyhamar nem lesz kormányváltás, mint ahogy Magyarországon se, és épp ezért ő ugye szakítva a korábbi VMS-es vezetőknek a politikájával, nem azt csinálta, hogy minden nagyobb szerbiai és magyarországi pártól nagyjából egyenlő távolságot tartott fönn, ugye gondolva arra, hogy hát a kormányok jönnek, mennek, de hát végül is a kisebbség mindig itt van, és mindig rászorul, mind Belgrád, mind Budapest támogatására, ezért nem árt mindenkivel jobban lenni, hanem ehelyett úgy mérte fel a dolgot, hogy sem Magyarországon, sem Szerbiában most egy darabi kormányváltás nem lesz, úgyhogy ezekkel a jelenlegi pártvezetőkkel lenne érdemes a lehető legszorosabb kapcsolatot kialakítani. Most ennek volt haszna. Tehát Szerbiában ennek az a haszna, hogy leszállították a parlamentbe bejutáshoz való küszöbet a kisebbségi pártoknak, és hogy a VMS-nek a káderei mindenféle magas pozíciókhoz tudtak jutni, mind a központi kormányzatban, mind pedig az önkormányzatokban. De látjuk most már, hogy hosszú távon viszont megvan ez a veszélye. Hogyha teljesen hasonulnak a szerbiai kormányzó párthoz, a haladó párthoz, akkor az bizony azzal a veszélyet fenyeget, hogy a magyar választók mind kevésbé fogják érzékelni azt, hogy a VMS egy autonóm politikai szereplő lenne, amire érdemes szavazni, és ehelyett ugye direktben a haladó pártra fognak szavazni. És most mondom, ennek látjuk jeleit.
Olyan településeken, hogy látod, ahol egyébként vegyes a lakosság, ez nyilván most már a legtöbb vajdasági településre igaz, ott mondjuk a szerb haladó párt vegyes nemzetiségi jelölteket indít, tehát mondjuk elcsábítanak korábbi magyar politikusokat, akik nem VMS-esek voltak, de mellette mondjuk a listán ott vannak szerb képviselők, jelöltek is, mert nyilván a szerb lakosság közül meg rájuk akarnak szavazni, tehát ezek ilyen vegyes listák általában?
Soha nem úgy működött a szerbiai politika, hogy minden magyar etnikai alapon szerveződött volna pártba, és hogy ne lettek volna magyar káderek az úgynevezett szerb pártokban. Tehát ez valójában, ez így volt egyébként a kommunista rezsimben, nagyon sok magyar volt a kommunista szövetségben, sőt a kommunista szövetségnek az elitjében is rengeteg magyar működött, egyébként a pártagság szintjén nem, tehát alul reprezentáltak voltak a magyarok, az egyértelmű volt, és aztán a több pártrendszernek a bevezetése után is mindig volt egy rétege az aktívan politizáló vajdasági magyaroknak, akik nem valamilyen etnikai párthoz léptek be. Ennek a 90-es évek első felében volt ennek igazán jelentősége, és akkor voltak igazán nagy formátumú magyar nevek, akik ilyen úgynevezett szerpártokban működtek, például Váradi Tibor, aminek egyébként megvan a sajátos logikája. Tehát ennek az a logikája, hogy ezek a magyarok úgy mérték föl abban az időben, ilyen jelentős részt az is lehet, hogy most is így van, ha bár most erre nem tudok egyértelműt mondani, mert most jelenleg nincsenek annyira nagy formátumú magyar nevek szerpártokban, de hát mondjuk a 90-es évek első felében, akik ezt csinálták, ők úgy érveltek, hogy ahhoz, hogy a kisebbségi érdekérvényesítés és a kisebbségi jogok terén előrelépés legyen, az nem az kell, hogy a magyar választópolgárokat minél nagyobb arányban meggyőzzük az igazunkról, hanem az kell, hogy a szerb többséget meggyőzzük. És hogy a szerb többséget meggyőzzük, ahhoz bizony nem konfrontáció kell, hanem a kisebbségi igényekkel szemben leginkább receptív réteggekkel a lehető legjobb viszonyt kialakítani. Tehát úgymond kijárni, elintézni a jogkiterjesztéseket, mint sem konfrontálódni. Mindig is volt egy ilyen réteg a magyar politika csinálásnak, és természetesen van egy harmadik vetülete is ennek a dolognak, van egy csomó magyar, aki egész egyszerűen nem azon az alapon szeretne a politikában részt venni, hogy a kisebbségi igényeket érvényesítsen, hanem mint szerbiai állampolgár, aki országos ügyekkel foglalkozik, vagy önkormányzati ügyekkel foglalkozik. Természetesen a szerb, úgynevezett szerb pártokban vannak magyarok, igen, a listákon is, habár az tény, hogy ezek kevesen vannak azok, akik igazán befutó helyekre kerülnek, és az önkormányzatokban is kevés ilyen van. Az első többség azért el kell mondani, hogy nyilván valamilyen etnikai pártban működik. Ebben kulturális szocializációs kérdés, csomó minden közrejátszik ebben.
Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Tóth Szilárd János politológussal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársával.
Elakad a szó, megakad a kép, elakad, ha téged látlak. Kit akarok én, kit akarok én, jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Szakadok, de nem futok utánad a fekete lyukkal. Nézd, üres az ágyad, elveszhetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat. Elfogyok, ha téged várlak. Mit akarok én, ki mást akarnék, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Várj még, rád szakadok, de nem futok utánad.
anyad, elvesztesz, de megtalállak. Várj, megyek utána.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A NATO brüsszeli védelmi miniszteri értekezletén megerősítést nyert, hogy Magyarország kimarad a NATO ukrajnai szerepvállalásából, közölte Facebook oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett, lojális és megbecsült szövetségese a NATO-nak. A miniszter szerint nagyon fontos, hogy a NATO megőrizze védelmi jellegét. Ezért is tartja kiemelt jelentőségűnek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Jens Stoltenberg NATO főtitkár abban állapodtak meg, hogy Magyarország kimarad abból a szerepvállalásból, amelyet a NATO az ukrajnai háborúhoz kapcsolódóan akar 31 ország részvételével megtenni. A strasbourgi székhelyű 46 tagországot számláló Európa Tanács miniszteri bizottsága aggodalmának adott hangot pénteken amiatt, hogy véleménye szerint nem állnak rendelkezésre hatékony jogorvoslati lehetőségek a hosszadalmas jogi ügyek esetében Magyarországon. Így sürgették a magyar hatóságokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a túlzottan elhúzódó jogi eljárások által érintettek kárpótlására. A strasbourgi közleményben a miniszteri bizottság sürgette a magyar hatóságokat, hogy adjanak konkrét ütemtervet a közigazgatási és büntetőjogi jogorvoslati eljáráshoz. Továbbá felszólították Magyarországot, hogy találjon olyan megoldást, amely biztosítja, hogy az emberi jogi egyezmény hatálya alá tartozó valamennyi polgári eljárás jogorvoslattal rendelkezzen. A fiatalok sikere a nemzet sikere, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, leendő Kulturális és Innovációs Miniszter, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum ünnepélyes tanévzáróján. Hankó Balázs kiemelte, a hazai szakképzés megújult az oktatásában és gyakorlati fókuszában is. 700 digitális tananyaggal bővült az elmúlt tanévben a szakképzés. A szakképzési centrum és a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttműködésében szervezett szakmai képzésen 158 kárpátaljai tanuló fejezte be sikeresen tanulmányait. 8 ágazat 10 szakmájában szereztek végzettséget a hallgatók az ukrajnai háborús körülmények ellenére. Közel 100 intézményi együttműködés segíti azokat, akik szakma és érettségi után az egyetemen szeretnék tanulmányaikat folytatni. 100 év természet, tájképek és csendéletek az MBH Bank gyűjteményéből címmel nyílt kiállítás a debreceni MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központban. A július 21-ig megtekinthető tárlaton 42 klasszikus és modernista stílusú alkotás tekinthető meg. Az eseményen Puskás András, a bank vezérigazgató helyettese elmondta, a most bemutatott tájképek és csendéletek az 1200 darabot számláló, az MBH Bank művészeti alapítványa által fenntartott gyűjtemény részét képezik. A bank méltán büszke gyűjteményére, amelynek bázisa a pénzintézet által egy éve létrehozott Hungarian Art and Business kortárs fókuszú művészeti központban van, ahol amellett, hogy megjelennek ezek a festmények, a fiatal magyar képzőművészeket és tehetségeket is támogatják.
Az időjárásról.
Megterhelő lehet a következő napokban a hőhullámot megelőző nagy hőingás. A folytatásban az ország nyugati felén kétharmadán megnövekszik a felhőzet. A Dunántúl északnyugati, északi részein elszórtan várhatók záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 12 és 16 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
sokat is lehazudtam magamnak. Hazudtam délben is, hazudtam este is, amíg osztriának látszott a tejber is. Voltam, aki voltam, na és ekkor jöttél te. Egymásnak ütköztünk a vak sötétben. Álmatlan éjszakák, tudtam, hogy felőről, de én újra meg újra elkezdtem előről. Játszottam jó előre, kiosztott lapokat, míg a lelkemről már hullott a vakolat. Voltam, aki voltam, na és ekkor jöttél te. Lámpásokat gyújtogattál a vak sötétben. Azóta ott vagy a tegnapokban, és ott vagy a mában. A tétóva csendben, a város mámoros zajában. Ott vagy a zöldben, és ott vagy a kékben, a reggeli kávéban, az éjjeli lámpafényben. Ott vagy a kisbetűkben, és ott vagy a nagyokban. Melletted végre minden úgy jó, ahogy van.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést Tóth Szilárd János politológussal a szerbiai önkormányzati választásokról, leginkább a vajdasági magyarok szempontjából nézve az eredményeket.
Szerintem az alapvető indok az az, hogy azok a magyarok, akik északiak, tehát akik az északi magyar tömbből származnak, azok jellemzően olyan településeken élnek, ahol a magyaroknak abszolút vagy relatív többsége van, és ezért őket jobban is érdeklik az úgynevezett magyar ügyek. Most ellentétben ezzel azok a magyar politikusok, akik valamilyen déli önkormányzatból származnak, akik számára magyarnak lenni, ez igazából nem is ugyanazt jelenti, mint az északiak számára. Tehát most képzeljék el a rádióhallgatók azt a mondjuk magyar politikust Dél-Bácskából, Szerémségből, vagy Dél-Bánátból, aki mondjuk valami olyan településről származik, ahol a lakosságnak 90% a szerb, igazából a magyart az utcán nem használják, hanem csak otthon egymás között, vagy valahol ott se, sőt vannak, akiknek a magyar leginkább ilyen nosztalgia nyelv, tehát az ilyen emberek számára az etnikai politizálás az sokkal kevésbé egy releváns opció, és ezek az emberek inkább országos ügyekkel foglalkoznak, de nem generalizálnék, tehát hogy mindenféle életpályákat nyilván lehet találni.
Eredményekről beszéljünk. Kezdjük Szabadkával, mint meghatározó nagyváros a Vajdaságban. Mondok gyors néhány eredményt. Ha összevetjük az előző önkormányzati választással, akkor úgy tűnik, hogy a szerb haladó párt plusz 4 mandátumot szerzett, így lesz 35 képviselőjük, a Vajdasági Magyar Szövetség pedig 3-mal kevesebb helyet szerzett meg, és így lesz 19 képviselőjük. És csak egy érdekességet hogy mondjak ide, a választások előtt néhány nappal Pásztor Bálint, ugye a VMS elnöke és a szabadkai testület elnöke azt mondta egy ilyen kampánybeszédében, hogy ő akár otthagyja az országos politikát is, hogyha megválasztják, vagy a VMS nyerni meg a választást Szabadkán, és akkor ő polgármester tisztséget örömmel vállalná. Hát az eredményből azért úgy tűnik, hogy ettől nagyon-nagyon messze voltak. Mit szólsz az eredményhez, és aztán mit szólsz Pásztor Bálintnak ehhez a gondolatához?
Szabadkán, és egyébként a többi északi magyar önkormányzatban is ugye ez a trend az azért elég világos, az az, hogy a VMS lassan, de biztosan veszíti a pozícióit hosszú távon. Ez nyilván elsősorban a demográfiai folyamatok miatt van, ugye a magyaroknak az aránya és a száma is ugye lassan csökken, emiatt főleg egyébként a kivándorlás tehető felelőssé, ami ugye a 2010-es magyarországi állampolgársági törvény után kapott igazán lendületet, tehát hogy óriási mértékű most már kivándorlás, mert az emberek ugye a magyar papíroknak a birtokában mennek rögtön nyugatra, és azért ez azért pokolian kihat a VMS-nek a szavazó bázisára. Érdekes, hogy ezzel együtt egyébként tartják még magukat, tehát hogy a drámai visszaesés a szavazatszámokban nincs még, ez közép és hosszú távon válik majd láthatóvá. De ezzel együtt a trend világos. És az is, hogy ugye ezzel egy időben ugye a szerb választók körében ugye a haladó párt egyértelműen dominál, ehhez még hozzávehetjük azt is, hogy a magyar lakosságnak is egy része most már a haladó pártra szavaz. Most ez a mai viszonyok között természetesen irreálisra minősíti azt, hogy Pásztor Bálint polgármester legyen. Azt hiszem, hogy utoljára 20 éve volt arra példa, hogy a VMS választást nyerjen Szabadkán, de természetesen akkor sem abszolút többséget szereztek, hanem relatív többséget. Úgy akkor tudna VMS-es politikus polgármester lenni Szabadkának, hogyha megint előállna valamiféle fragmentálódás ugye a szerb pártpolitikában. Ugye most az a helyzet, hogy a haladó párt teljesen ledominálja ugye a szerb politikát, a szerb baloldal rettenetesen visszaesett és gyönge. Addig tudod, a magyar polgármestere ugye a 90-es években, a 2000-es évek még az elején még volt ugye Szabadkának, annak ellenére, hogy már akkor sem voltak abszolút többségben a magyar Szabadkán lakosság arányt tekintve. De ennek ellenére ez meg tudott történni, és azért, mert ugye minthogy fragmentált volt a szerb pártrendszer, egyik sem tudta egyedül elérni azt a 25-26-30 akármennyi százalékot, ami viszont a VMS-nek sikerült. Tehát ugye a VMS ezzel a relatív többségével tudott a legnagyobb párt lenni, és ennyiben, hogyha akarnak a VMS-esek polgármesterek lenni még Szabadkán, akkor bizonyok abban érdekeltek, hogy a szerb pártrendszer fragmentálódjon, hogy ez a nagy haladó párt essen szét, és legyenek kisebb riválisaik, akik közül ők még belátható időn belül egyébként tudnának elsők lenni. Ez nincs kizárva a jövőben, csak hát vannak bizonyos erős feltételei.
További települések, például Zenta, ahol VMS-es lehet a polgármester, és még egyel több mandátumot is sikerült szerezni, mint az előző választáson, és itt a Magyar Mozgalom, a VMDK és a Szerbiai Népi Mozgalom közösen indulva is szerzett képviselői helyet. Mit szólsz a zentai eredményekhez?
Ugye a Zenta azok a városok közé tartozik, ahol abszolút többségben vannak magyar, tehát 80% körüli arányban. És hát talán ennek van egy pszichológiája is. Tehát az a pszichológiája, hogy ahol úgymond biztosabb az, hogy a magyarokat nem fogják leszavazni, ott ugye valamennyire fragmentáltabb is a magyar pártrendszer. Tehát leszavazni már, mint úgy értem, hogy a szerbek. És hogy valóban, tehát hogy ez a legplurálisabb, magyar szempontból a legplurálisabb politikai felállás, ugye azt hiszem, hogy az egész tartományban. A VMS itt is dominál, én azt hiszem, hogy itt hozták a kötelezőt, itt még így jó darabig, biztos, hogy ők fognak dominálni, de hát valóban vannak ezek a kisebb magyar pártok, akik szintén tudnak pozíciókat szerezni. Vannak közülük, akik próbálnak önállóan indulni, de én úgy látom, hogy a jellemző trend az most már az, megint csak a lakosságszámnak a csökkenése miatt, hogy azok a magyar pártok, akik nem a VMS, hanem mondjuk a Magyar Mozgalom, vagy a VMDK, vagy bármelyik másik, és amelyek úgymond nem is szeretnének szövetségben indulni, sem a haladó pártra, sem a VMS-re, azok igyekeznek közeledni ugye a baloldali ellenzékhez. A Magyar Mozgalomról mindenképpen elmondható. Habár a Magyar Mozgalom gyakorlatilag én azt hiszem, hogy megszűnt egy releváns tényezőnek lenni most már, helyi szinten működnek csak, és hát számukra ez a bevett stratégia.
Akkor azt számít ritkább esetnek, ami adán megfigyelhető a VMDK-val, hogy egyedül indultak, és egy mandátumot meg tudtak szerezni.
Igen. Igen, habár ugye adán, ugye az Adán egy ilyen speciális szituációban, amit említettem, hogy Adán már nagyon régóta nem VMS-es dominált Sárga önkormányzat, annak ellenére, hogy abszolút többségben vannak ott is a magyarok. Ennek az az oka, hogy a helyi elég sikeres polgármester, ugye ez a Bilicki Zoltán, ugye már korábban sem a VMS színeiben politizált, hanem mindig valamelyik országos úgynevezett szerpártnak a színeiben, ez korábban ugye a baloldali demokrata párt volt, most pedig a jobboldali haladó párt. Bilickinek van helyben egy erős bázisa, támogatottsága, és ezért teljesen stabil neki a pozíciója.
És akkor még egy települést hozzak szóba, Kishegyes, és ezt meg azért, mert a Szabad Magyar Szóban olvastam, hogy itt fordításban reménykedett a VMS, mert hogy az előző választáson alul maradtak, de hát ez nem sikerült. Eddig 12-12 volt a mandátum eloszlása a szerb haladópárt meg a VMS között, most egyel több mandátum lett a szerb haladópártnak, így 13, a VMS-nek meg egyel kevesebb, így 11, tehát már nagyon megegyezni se kell semmiben, hogyha valamiben nem értenének egyet, és itt is van egy ilyen érdekesség személyi tekintetben, a Juhász Bálint a VMS listavezetője egy tartományi pozíciót visz, ha jól emlékszem, és ő is egy kicsit aggódott, hogy hát most mi lesz vele, hogyha megnyerné ezt a polgármester választást, de hát végül is a végeredmény tekintetében nem kellett aggódni az előző tisztségén. Mit szólsz a kishegyesi eredményekhez?
Hát a kishegyesi eredmények azért elég bizarrak, tehát ezt az eredményeket akkor azt is láthattad, hogy ott például az ellenzéknek nincsen egyáltalán képviselete. Tehát, hogy gyakorlatilag a Kishegyes önkormányzatban kizárólag kormánypárti képviselők fognak jönni. Vélemesztesen haladó párti, vagy csak hogy egy vagy kettő montenegrói képviselő, ugye ott van egy montenegrói falu egyébként, egy lófcsönet. De hogy hát itt is láthatjuk egyébként a hatását annak, amiről ugye korábban beszéltünk, hogy az interjú során, és pedig az, hogy ő Kishegyes is valóban egy abszolút magyar többséggel rendelkező önkormányzat, és mégis nem sikerül összehozni a többségét. Na, hogyan miért? Hova szavaznak? A haladó pártra.
És itt nem látod valószínűleg azt, hogy úgy alkudnának a szerb haladó párt és a VMS, hogy végül mégiscsak magyar vagy VMS-es polgármester legyen. Nincs olyan ok, ami miatt egy ilyen koalíció és tárgyalás megszülethetne.
Hát ez jó kérdés. A VMS-nek elég érdekes pozíciója van általában ugye a szerbiai politikai rezsimben, és most tényleg egy kisebb példát, lehet, hogy csak egy példát rájára vonatkoztatva, hogy valójában a haladó pártnak nagy szüksége a VMS-re nincs. A VMS olyan nagyon sok szavazót nem hoz, a haladó pártnak nem múlik rajtuk igazán az, hogy az országos politikában semmiképpen, és a vajdasági tartományi politikában sem múlik a VMS-en az, hogy van egy többsége a haladó pártnak, kellene ki a kormánykoalíciót, vagy ilyesmi. Néhány északi önkormányzatban igen, de hát ez nem sok hely. Ergo, ez egy érdekes jelenség, hogy a VMS jelentős kedvezményekben részesül a szerb kormány részéről, és jelentős pozíciókat megkap a Vučićéktől, annak ellenére, hogy valójában ennek látszólag politikai racionalitása nincsen. Mondom, nincs rájuk szükség. Most ezt többféleképpen lehet magyarázni. Egy lehetséges magyarázat az, hogy ugye a VMS az ugye a Fidesznek is egy nagyon közeli szövetségese, és ugye bár ugye Vučićék és az Orbánék között is az utóbbi években kiváló kapcsolat alakult ki, értelmezhető az Orbánéknak tett gesztusként az, hogy a VMS-t ennyire tenyerén hordozza a haladó párt. És ennyiben, ez is egy faramuci dolog, a VMS politikai sikerének is elkönyvelhető az, hogy annak ellenére a felszínen tudnak maradni, és befolyásos pozíciókat szerezni, hogy valójában a szavazat szám alapján, amit ők megszereznek, ez nem tűnik indokoltnak. És hát, hogy ennyiben az, amit mondasz, Kishegyes esetében, zárnám ki természetesen, hogy végül magyar polgármester, vagy hát VMS-es polgármester ez Kishegyesnek. Nem tartom valószínűnek, de hát soha nem lehet tudni.
Oké, köszönöm, és akkor a beszélgetésünk zárásaként kérlek, hogy tekintsünk túl a Vajdaságon, és mesélj nekünk egy kicsit a szerbiai további adatokról, tehát ahol magyarok nem élnek, milyen eredmények születtek országszerte, akár a fővárosban, akár máshol, egy-két érdekességet említs a szerbiai önkormányzati választásról, kérlek.
De az eredményt alapvetően befolyásoló tényező az, hogy a szerbiai politikai rezsim az a politikai versengésnek feltételeit az utóbbi 10 évben azért módszeresen eltorzította, és erőteljesen eltorzította. Tehát ma már, hogy a baloldal és a jobboldal közti küzdelemnek a feltételei, ezek korán sem mondhatónak fairnek, korán sem mondhatóak méltányosnak, és ez nyilván rányomja arra a bélyegét, hogy milyen eredmény születik. Tehát a média viszonyok teljesen eltorzultan egyenlőtlenek, az erőforrás pedig különbségek elképesztőek, és sorolhatnám. Na most, ugye ez egy dolog. A másik dolog, ami befolyásolta azt hiszem a mostani választásnak az eredményét, az az, hogy a baloldali és a jobboldali ellenzéke ugye a Vučić rendszernek nem volt egységes abban, hogy milyen stratégiát válasszon erre az önkormányzati választásra. Legelsősorban arról van szó, hogy a domináns baloldali ellenzéki párt, ez a Dragan Gyilas-féle párt, ez nem sokkal a választások előtt, illetve a kampány megkezdése előtt, ugye bejelentette, hogy ők bojkottálják ezt a választást. De nem adtak központi direktívát erre vonatkozóan, amennyiben úgy tűnik, hogy a pártnak a helyi vezetőire bízták azt, hogy szeretnének részt venni a választásokon. Kivétel Belgrád, ahol nagyon úgy tűnik, hogy határozott direktíva volt arra, hogy a Gyilaszék ne vegyenek részt a választáson. De más helyeken viszont részt vettek, de Újvidéken még másutt. Ez egy. Kettő viszont az, hogy ugye a baloldali és a jobboldali ellenzéknek a többi kisebb pártja viszont ezt a bojkottot semmiképpen sem szerette volna folytatni. Ők részt vettek a választásokon. De hogy világos, hogy ez az ellentmondásosság, hogy olyan pártok képviselői, akik elvileg amúgy országos szinten szövetségben vannak, ellenkező dolgokat mondanak, hogy most vegyünk részt, vagy ne vegyünk részt a választásokon, és sőt még azok, akik a bojkotra szólítanak föl, ők sem fogalmaznak egyértelműen azzal kapcsolatban, hogy akkor most bojkottáljanak-e a választók, vagy nem. Ennek az eredménye egy ilyen nagy kacsfasz lett. Tehát az lett az eredménye, hogy Belgrádban és bizonyos városokban jelentősen visszaesett a részvétel, sőt, egyébként országos szinten nagyon alacsony volt a részvétel, tehát alig haladta meg a 40%-ot, de Belgrádban különösen ugye alacsony volt ahhoz képest, hogy még a legutóbbi önkormányzati választáson mekkora volt. Látszik, hogy hiányoztak a Gyilas-féle pártnak a támogatói, ugye a baloldali, hát mondjuk így inkább, hogy az általában a baloldali szavazóknak az aránya visszaesett. Mondok egy példát. Belgrádban jellemzően nagyon kiegyensúlyozott a választási eredmény. Nyilván egy nagy város. Belső kerületek a baloldalra szavaznak, külső kerületek meg a jobboldali haladó pártra. Ez olyannyira egy kiegyensúlyozott helyzethez szokott vezetni, hogy például az utóbbi időben nem volt városi vezetés. Egyik párt, egyik oldal sem tudott akkor arányú szavazatszámot megszerezni, hogy egyedül el tudja irányítani a várost, és hát nyilván koalíciót nem kötöttek, úgyhogy egy ilyen padhelyzet alakult ki. Most megismételték a választást, úgy, hogy a Gyilas-fék bojkottáltak, de a többi baloldali párt nem. És a többi baloldali párt bejutott, de kicsi aránya, kicsi szavazatszáma, úgyhogy ledominálta a választás és a városi tanácsot mostantól kezdve, hogy a haladó párt úgy, hogy amúgy a társadalmi támogatottságuk nem tükrözi azt, hogy a városi tanácsban most mekkora arányban lesznek. A másik két érdekes hely, az csak még Nis, ahol szintén nagyon kiegyensúlyozott eredmény született, nagyjából 50-50%, nem te képviselői helyeknek a száma. Valószínűleg mindkét városban végül haladó párti városvezetés lesz, ezt egyszerűen az indokolja, hogy ha már egyik oldalnak sincs meg egyedül a többsége, a haladó párt koalíció képes, például az orosz kisebbségi párttal, meg egy-két másik párttal, akiknek mindkét városban egy-egy képviselőjük van, úgyhogy ez át fogja billenteni a mérlegnek a nyelvét. Ezt a három helyet leszámítva igazából mindenütt teljesen egyértelmű haladó párti győzelem született. Vannak városok, ahol egészen magas arányok, 70-80%-os, meg ilyesmi, Svilajnacban. És ugye, még Belgrád, Csácsak és Nis se olyan városok, ahol egyébként a baloldalnak többsége lett volna, hanem csak arról beszélünk, hogy nagyon kiegyensúlyozott eredmény született, úgyhogy senkinek sincs többsége. Az egyszerűen önkormányzatok, ahol a haladó párt egyértelmű vereséget szenvedett, azok azok az önkormányzatok, ha nem szerbek vannak többségben. Tehát ezek az északi magyar önkormányzatok, illetve azok közül is csak néhány, meg délen a bosnyák, muzulmán és az albán önkormányzatok. És kész. Mindenütt máshol a haladó párt tarolt.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Szilárd János politológust hallották.
Piros Suzuki-val érkeztem, másnap nálad ébredtem, meg büntettek, de nem bánom, úgyis van tartozásom. Az az időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkos.
táncol, én visszavárom.
Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem. Nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzukival érkeztem.
Velük csúszik az összes ital, ha nekik jók hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem, van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt, és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást.
És hogyha úgy az alsós, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek tehát.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket! Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.
Vártalak,
sokat vártalak,